my darling. When autumn leaves start to
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kér a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, ez azt jelenti, hogy a bizottság elnökasszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas 7 évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel 3/4-e, tette hozzá. Ez több, mint lehetetlen, ez már abszurd, írta a kormányfő. Románia vadászgépeket küldött a levegőbe, miután egy drón megsértette a légterét egy orosz támadás során az ukrán határmenti infrastruktúra ellen, közölte a Román Védelmi Minisztériumra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Két megyében fedezékbe kellett vonulni. Az Ukrajnával 650 km hosszan határos Európai Uniós és NATO tagállam Románia területére többször is orosz drón töredékek hullottak, miközben Moszkva megtámadta az ukrán kikötői infrastruktúrát a Duna túloldalán. Lengyelország is légterzárat rendelt el. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott a titkos béke megállapodásról, mondván úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban nem így volt szerinte. A megállapodás állítólag Ukrajna békéjére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Törökországba utazott ma az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Volodymyr Zelenszky a Telegramon bejelentette, a hadifoglyok cseréjére törekszik. Moszkva nem küldött képviselőket, ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a tárgyalások eredményét, reagált Dmitri Peszkov a Kreml szóvivője. Dmitri Medvegyevvel, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott a Mi Hazánk elnöke. Toroszkai László Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. Ez részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítanak Kárpátaljának, de az azóta sem valósult meg. Ukrajna legfelsőbb korrupcióellenes bírósága elrendelte Olekszij Csernisov volt miniszterelnök helyettes és egykori közösségi és területfejlesztési miniszter, a Naftohaz ukrán állami gázipari cég volt vezetőinek őrizett bevételét. Ez a korrupciós botránnyal összefüggésben történt, ő maga abszurdnak nevezte a vádakat. A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál oda, az Okenomus gazdaságkutató alapítvány szerint. Olekszij Anton elemző az Inforádióban azt mondta, a helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházásban. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőzem is, ismertette a külgazdaság és külügyminiszter tegnap. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Októberben 15% alatt maradt a hazai áramimport. Az Energiaügyi Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy 2013 és 24 között egyszer sem fordult elő hasonló. A 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében mostanra csak nem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, ismertette Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra feltöltött videójában arról számolt be, a programra azért lett szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősíteni. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az egri, a harmadik helyen pedig a villányi borvidék áll. Derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölt az MT-vel. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkóstolók és pincelátogatások, valamint a wellness szolgáltatások és a gasztronómiai programok. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet, kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben pedig +9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Tomán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Milyen könyvvel készültél most a hallgatóinknak? Milyen olvasnivalóval?
Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, De nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez 4 pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű, azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden 4 szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És 4 előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a 4 előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt. Így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok, polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyvlistákat, könyvsikerlistákat, hogy a pszichológia témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyves boltoknak így a top 10-es listájában.
Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet, egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, hogy az emberek általában ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdi Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerbe is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában. Egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdi Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban is az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki számos könyve látott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadók közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgetünk. A mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bombon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegészgetni. Ez miért ajánlandó hallgatóinknak?
Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága. Több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván most a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
Így van, a cím az egy kérdés, hogy fejben dől el. Tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni. Itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a főszabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az a lyuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Micimackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a barlangásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a barlangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És barlangászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögette, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
Tehát akaraterő, önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a barlangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolta az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogyha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga, én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A reformáció korától a protestánsok fokozatosan, de igen határozottan szakadtak el a római katolikus liturgiától. Ez természetesen így történt a halotti misével, a requiemmel kapcsolatban is. A halotti szertartásban már nem az évszázadok óta használatos liturgikus szövegeket használták, hanem a komponisták saját elgondolásuk szerint a Szentírásból összeválogatott versekből alakították ki kompozícióikat. Ennek a szép, több évszázados egyházzenei hagyománynak a legjelentősebb mérföldköveit szeretném önöknek ma illusztrálni. 1636-ban adták ki a korabarok zene géniuszának, Heinrich Schütznek a kompozícióját, amely kenyéradó gazdájának, második Henriknek, Reisgera hercegének halálára készült. A mű címe Musikalische Exequien. A darab záró harmadik részében csodálatosan kapcsolja össze Schütz a bibliai idézeteket. A tutti kórus Simeon hálaénekét énekli Lukács evangéliuma második részének a 29-től a 31. versig terjedő szakaszát. Katolikus hallgatóim az elalvás előtti imaórából, a kompetóriumból ismerik ez igéket, hiszen ez a kantikum. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izraelnek. S hogy nem mindenestől szakítottak a római hagyománnyal, mutatja, hogy az első félverset zsoltár tónuson intonálja a szólista. A szólistákból álló kórus, vagyis a koncertanti, a Jelenések könyvének 14. részéből a 13. verset idézi, amelybe beleillesztette Schütz a Bölcsesség könyvének egyik versét, amelyet viszont minden szentek miséjéből, az offertóriumból ismerünk. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, és cselekedeteik követik őket. Az Úr kezében vannak, és semmi gyötrelem nem éri őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Elgondolkoztató, hogy a három szöveg párhuzamosan hangzik fel a két kórus váltakozásában. Énekel a Chapelle Royale, vezényel Philipp Hervége. Luther verses éneket írt Simeon hála énekéből, evangélikus testvéreink máig éneklik temetéseken. Bach már ezt illesztette gyászkantátájába, a 106. jegyzékszámú Actus Tragicusba, az alt és a basszus szólójába, vagyis a lélek és Krisztus párbeszédébe. Az alt szövege megint csak ismerős a kompletóriumból, amelyben responsóriumként énekeljük. A te kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltottál engem, Uram, hűséges Isten. Erre a basszus, azaz Krisztus válasza, ma velem leszel a paradicsomban. És itt következik a kórus a Luther korállal, már megyek békén örömmel, hív az Isten, ő rá nagy bízva nézhet fel csendes szívem. Az Úr megígérte rég, nem halál vár, csak álom. Az amszterdami barokk kórust és zenekart Ton Koopman vezényli.
Peace.
A romantikus zene nagy alakja Johannes Brahms 1865 és 68 között írta Német Requiem című gyászzenéjét. Utolsó, hetedik tételében a kórus ugyanazt a szöveget énekli, mint Schütz temetési zenéjében. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Nikolaus Arnonkur vezényli az Arnold Schönberg kórust és a bécsi filharmonikusokat. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!